Itt Ézsaiás 53. fejezetéből olvasok, 4-től 5-ig, illetve a 12-es részt. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítette bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulnánk meg. Ezért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számoltatott, pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott. Amen. Imádkozunk, és aki teheti, boruljon előre. Mindenható Nagyistenünk, mennek és földnek Ura, dicsőség neked, hála és köszönet azért, hogy mi nagy és kegyelmes és szerető Istenünk vagy. Köszönjük neked, mindenható Isten, hogy Jézus Krisztust elküldted a földre érettünk, hogy annyira szerettél bennünket, hogy egyszülött fiadat áldoztad fel, hogy bennünket meg tud menteni. Köszönjük neked, Krisztusunk, hogy ezt az áldozatot vállaltad miattunk. Bocsánatot szeretnénk kérni tőled, hogyha ezt nap mint nap nem látjuk, és elborítva bennünket a gondok, elveszítjük ezt a tisztánlátást. Köszönjük ezt a gyönyörű kincset, ami a te életed árán is a miénk lehet. Ebbe akarunk kapaszkodni. Szeretnénk mindörökké hűséggel kitartani te melletted, mert hisszük, hogy az a győzelem, amit akkor kivívtál, az a miénk lehet. Alázatos gyermekeid akarunk lenni, és ezért jöttünk ma is össze, hogy kifejezzük hálánkat az eddigiekért, és hogy kegyelmet kérjünk, meg erőt a későbbiekre. Gyere most szent lelked által, töltsél be minket. Gyere, foglalj helyet itt közöttünk, és tarts távol azt a gonoszt, aki megpróbálja gondolatainkat el minket, és figyelmünket az igéről elvonni. Be akarunk töltekezni, meg akarunk erősödni, és általad a te segítséged és szent lelked vezetése által új erővel menni a világba, hogy jövő héten is világítani tudjunk. Ehhez kérjük a te segítségedet. Áld meg az ige szólóját is, Atyám, hogy úgy tudja szólni mindazt, amit ma üzenni akarsz, hogy az világítson, az hallható legyen számunkra, és megmaradjon, elvigyük magunkkal. És tiszta szívvel imádkozunk testvéreinkért a Pestlen-Szentlőrinci A és B gyülekezetből, Henter Barnáért és Cserbik Jánosért. Szeretjük őket, és köszönjük neked, hogy léteznek. Köszönjük neked, hogy erőt adsz nekik, hogy munkájukkal világítani tudjanak, és embereket vonzanak. Áld meg őket a törekvéseikben, és te légy a mérvadó életükben. Ugyanez az vágyunk és kérésünk a Győr és Soproni misszió Tóth Szilárd vezetésével. Hálásak vagyunk értük, Urunk, és köszönjük, hogy ez a misszió is meg fog erősödni, és egyre több embert hoz majd maga hozzád. Gyülekezetünkből pedig Pálfalvi László testvérünkért imádkozunk. Hálás a szívünk, Uram, hogy van nekünk. Köszönjük, hogy megerősíted őt küzdelmeiben, és köszönjük, hogy itt tartott közöttünk. Áld meg és világosíts meg őt, hogy betöltse azt a feladatot, amelyet te ebben az életben adtál neki, és hogy hely tudjon állni azokban a küzdelmekben és gyötrelmekben, amelyek most életét érik. Adj nekik új erőt, hogy ahogy megígérted, és adj nekik felemelkedést, hogy győztesen juthassanak velünk együtt a te országodban. Köszönjük, hogy többet teszel imádnánkra, áldjuk érte a szent neved. Amen. A mai adakozás célja a helyi gyülekezet, és azért, mert nagyon elcsúsztunk, engedjétek meg, hogy ne olvassam föl, hanem csak a felhívást idézzem. Isten iránti szeretetünket, tetteinket és magatartásunkat bizonyítja, beleértve azt is, mennyire készségesen viszonyulunk azokhoz, akiknek szükségük van arra, hogy megismerjék Jézust. A mai adománya a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a következő szombat a helyi gyülekezet missziós céljaira lesz majd adomány. Gyűjtsük össze, énekelve a megszokott énekünket.
Amint megvan írva, szórt adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad. Aki pedig magot áld a magvetőnek, s kenyeret eléségül, áld és megsokasítja a ti vetésteket, s megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek. De a Teremtő Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te napról napra velünk vagy, gondoskodsz rólunk. Köszönjük, hogy adsz erőt, egészséget a munkához, és hogy elhozhattuk a te házadba a tizedet és az adományainkat. Urunk, te légy velünk, és segíts meg minket a jövőben is, hogy az otthon maradt részt is úgy tudjuk beosztani, hogy semmi szükség ne szenvedjünk. Köszönjük, hogy te mindenkinek kirendeled az eledelt az egész világon, a szegényeknek, a szükségben levőknek, és köszönjük, hogy te a te ígéreted szerint velünk vagy az illák végezetéig. Amen.
Amen. Miklós ismételten szeretettel hozott egy verset, ami Isten dicséréti. Hallgassátok őt.
Milyen csodás, boldog ország, amelynek kedves partjaink oda vonz az égi jóság, amelyre a szívem féltekint. Vajon elérem az áldott égi aranypalotát? A Jézus szent vérének ára adta a menny otthona? Milyen dicső és kedves ország van a láthatáron túl? Szívemnek szent vágya az vonza oda, ahol a bűn lehú. Vajon elérem az áldott szép királyi sátorot? Érte az egész világot? Boldogan feláldozom? Szeretetnek szép országa, annak ki oly sokat sír, letörni az Úr jóságát a zarándok könnyei. Vajon elérem a vágyat? Láthatom a testvéremet, mikor vége az ér a bánat, és elfogynak a könnyei? Milyen csodás, boldog ország, amelynek kedves partjai megszerezzé az áldott jóság, a Jézus, aki rám tekint. Vajon elérem az áldott égi aranypalotát, Jézus szent vérének ára adta a menny otthona. Köszönöm szépen.
Amen.
Cikét Erdődi Viktor testvérünk fogja szólni, az Úr gazdag áldását kívánjuk rá.
Hát én, hogy elhúzódott az időm, bár én azt gondolom, hogy azért nem bánom én személy szerint, csak a magam nevébe beszélek, mert nagyon jó volt a szombatiskola, és ezúton köszönjük az Istennek, és hát igen, és köszönjük Violán, neked is, mert hasznos téma volt, magas téma volt, és jó szempontok kerültek elő. Lehet, hogy nem feltétlenül úgy, hogy a tanulmányban benne van, de hát ennél nagyobb bajunk ne legyen. Ami viszont az igét illeti, hát Judit, nincsenek véletlenek. Mert azt tudtam, hogy Krisztus haláláról szeretnék szólni ma, és hát ugye sokáig gondolkodtam, hogy hát mit és hogyan lehetne erről beszélni, hiszen ugye a keresztény világ ünnepelte tegnap nagypénteket. Mi tudom, hogy egy kicsit ehhez másképpen viszonyulunk, de azért annyira azért ne viszonyuljunk másképpen, hogy ne beszéljünk erről. Mert a leginkább olyan téma Jézusnak az áldozata, amivel mindig foglalkozni kell. És hát mostanában, és hát muszáj erről beszélnem, mostanában megint nálam nagyon előtérbe kerül Bachnak a művészete. És hát ugye én javasolnám nektek, nem házi feladatgyanánt, de mindenképpen épülésgyanánt és az Istennel való kapcsolat elmélyülése gyanánt, hogy Bachnak a két passióját, azt, ha nem is egészében, de hallgassátok. Én tegnap megtettem, nem mind a kettőt, hanem a Mátét, hogy melyik a szebb, nem tudom, mind a kettő gyönyörű, ugye Máté Márk, illetve Máté János, ugye írt egy Márkat is, amiről azt mondják, hogy hát igazából nincs meg, de mégis megvan, tehát össze lehet nagyjából állítani, hogy hogy nézhetett ki az a Márk passió, mert vannak utalások rá, voltak, akik ezt előadták, ami biztosan megvan, az a Máté és a János. És ugye nem véletlenül mondják Bachról, hogy az ötödik evangélista, én ezt készséggel aláírom, mert nála szebben, jobban senki nem tudta ezt feldolgozni. Vajon miért? Azért, mert egy hívő ember volt. És hát ugye persze Händel is ugye a Messiás című oratóriában, ami megint csak egy csoda, ott ugye foglalkozott egy kórusban ezzel a bizonyos Ézsaiás könyve 53. fejezettel. És hogy miért pont ezt választottam? Ugye nagyon sok mindent lehetne Jézus halálával kapcsolatban, de miért pont Ézsaiás könyve 53. fejezetét, és nyissuk is ki a Szentírásunkat, és ezért mondtam, hogy nincs véletlen, hogy Judit ma ezt olvastad, mert Ézsaiás könyve 53. fejezete olyan dolgokat mond, ami azt hiszem, hogy a legteljesen mértékig segít megérteni nekünk Jézus halálát, de nem csak Jézus halálát, hanem minket magunkat is. Mert Ézsaiás könyve 53. fejezetét, ugye mi mindig azokat a szakaszokat idézzük, és hát joggal, amik ugye arról szólnak, hogy Jézus megsebesítetett, mi meggyógyulunk az ő sebei árán, fogom én is idézni természetesen, és fogom is magyarázni, de nem csak erről szól ám ez az 53. fejezet, hanem arról is, hogy az ember Jézus korában hogy állt ehhez a dologhoz, meg egyáltalán ma, most, hogy áll ehhez a dologhoz. Mert Ézsaiás könyvében, ugye ez egy nagy fejezetcsoportnak a része, ugye 42. fejezettől kezdődik, és nagyjából az 53-ig tart ezek a bizonyos Ebed Jákve énekek, ugye az Úr szolgájáról, az ő szenvedő szolgájáról, főleg ugye az 53-ban csúcsosodik ez ki, de már az 52-ben elővetül ez a dolog, és az 53-ban pedig kiteljesedik. Ézsaiás könyve 53. fejezetének nagy gondolatritmusa és nagy párhuzamai vannak. Nagyon érdekes, hogy egy csomó ellentétpárt sorol fel. Egyrészt mutatja az Isten Krisztusban elvégzett és adott áldozatát, és másrészt mutatja az embert, aki egyszerűen nem érti ezt az áldozatot. Na most Ézsaiás könyvének az 53. fejezetét, ha megnyitjuk, és szerintem nagyjából maradhat is itt a Szentírásunk, mert más igét nem igen szeretnék idézni, szeretnék majd egy-két történelmi dokumentumot is idézni. Van egy nagyon jó cikk egyébként az interneten is hozzáférhető Jézus fizikai halálával kapcsolatosan. Orvosi szempontból fogja vizsgálni ez a nem túl hosszú, nagyon olvasmányos cikk azt, hogy mi is történt fizikailag Jézus testével, amikor ő a kereszten szenvedett, illetve még ami előtte volt. Fogok majd ebből gondolatokat idézni, mert én attól tartok, és ezt magamra is értem, nem értjük igazán azt a szenvedést, amit Jézus helyettünk elvállalt. Nem értjük. És erről szól Ézsaiás könyve. Mert hogy mivel kezdődik? Azzal kezdődik az 53. fejezet két kérdéssel. Ki hitt a mi tanításunknak, most Károlyt idézem, de idézhetném az új fordítást, ahol azt mondja, hogy ki hitt el, amit hallottunk, És az Úr karjának ereje kielőtt volt nyilvánvaló. Szóval Krisztus élete az egy olyan élet, amit egyszerűen az emberek sokszor úgy tanulmányoznak, hogy olyan hitetlenkedve. Hát élt a földön, persze, tagadni nagyon nem lehet. Ma már butának számít az a történész, aki azt mondja, hogy Jézus nem élt a földön. Tehát ez már nem szalonképes gondolat, még a mondjuk ki, hogy az ateista történészek előtt se nagyon. Nagyon buta az, aki ezt mondja. Bocsánat, hogy ezt mondom, ez az emberi butaság legalja, de azt mondani, hogy Krisztus nem élt. Biblián kívüli történelmi források is bőven vannak, amik azt mondják, hogy élt. Itt a kérdés nem ez. A kérdés az, hogy amit ő életet leélt ezen a földön, az egy hihető élet. Hogy visszahozta az embereket a halálból, hogy vakokat gyógyított, hogy némáknak, siketeknek visszaadta a hallás és a beszéd képességét, hogy mozgásukba képtelen embereket felállított, kenyeret szaporított, nem beszélve a szavairól, amik olyanok voltak, hogy még az ellensége is azt mondták, hogy ember így még nem szólt. Vajon hihető? Azt kérdezi itt Ézsaiás, így előre vetítve, ugye több száz évvel előre profétál Ézsaiás. Hogy ki hitt a mi tanításunknak? És az Úr karjának ereje kielőtt volt nyilvánvaló, mert, és itt jön a második verstől kezdve, azt mondja, hogy mint egy vesszőszál nőtt fel előttünk, mint gyökér a száraz földből. Milyen korban élt Jézus? Egy olyan korban, ahol Izrael úgy nézett ki, mint egy szárazföld. Minden szempontból. Ahelyett, hogy Isten igéje által, amiket Mózes, Ézsaiás, Zakariás és a többiek lefektettek, valami lelkinek nemes dolog lett volna. Száraz, kietlen, terméketlen, lelkileg terméketlen volt az a kor, amiben Jézus megjelent emberként a földön. És sajnos azt kell mondjuk, hogy Izrael volt ilyen szempontból a legszárazabb. És ez azért szomorú, mert Izrael elvileg Isten népe volt. És azt mondja Ézsaiás, hogy felsarjadt előttünk, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből. Krisztus élete az ellentétben állt azzal a környezettel, amiben ő élt. És ezért mondja tovább Ézsaiás, hogy nem volt néki szép alakja, amiért kedvelhettük volna. Szóval Jézusnak a földi jellemese tetszett másokaknak. Nagyon sokan úgy voltak vele, hogy hát mit akar ez az ácslegény? Világot akar megváltani? Meg világ arról beszél, hogy Isten országa? Na de hát itt vannak a rómaiak, mit akar ez? Vagy amikor ugye egy alkalommal a kenyeret megszaporítja, hogy a János evangélium beszél erről, utána mit csinálnak? Jönnek érte, hogy királyát egyék, és Jézus elvonul, nem értik. Saját tanítványai is azt mondják, hogy hát tulajdonképpen akkor most egyáltalán mi az értelme ennek az egésznek? Nem akar király lenni? Nem volt néki szép alakja. Azt mondja a Szentírás, megvetett volt, utált. És föltenném a kérdést, mert nagyon szépen el lehet filozofálgatni azt, hogy mi volt 2000 éve. Ma, benned és bennem mi a helyzet Jézus életével kapcsolatban? Nekünk milyen Jézus alakja? Mert ugye nagyon sokszor elmondjuk azt, amit tudunk, hogy igen, hát vonzó élet, tényleg? Tényleg vonzó az az élet? Ezt mindannyiunknak, magunknak kell ezt a kérdést föltenni, mert azt mondja Ézsaiás, hogy az ember alapvető hozzáállása Krisztus életéhez kivétel nélkül szinte mindenkinek, nagyon keveseknek nem, ez. Hogy egyszerűen nem értjük. Nem értjük, hogy miért volt olyan alázatos. Nem értjük, hogy miért volt ő olyan, amilyen. És sokszor talán úgy vagyunk vele, hogy amikor olvassuk a mondatait, a kijelentéseit, meg látjuk azt, hogy volt, hogy evése nem jutott ideje. Mert annyira el volt foglalva a szolgálattal. A saját családja is úgy volt vele, hogy hát őrült. És mentek érte, hogy hát valahogy észre térítsék. Vajon neked és nekem milyen alakban jelenik meg Jézus a lelki szemeink előtt? Kívánatos? Nyilván itt nem fizikailag beszél erről Ézsaiás, később majd igen, de nyilván nem, hiszen Jézus nagy valószínűséggel egy nagyon-nagyon harmonikus megjelenésű férfi lehetett. Nem tudjuk, hogy hogy nézhetett ki. Lehet itt próbálkozni, meg fénykép, meg stb., meg ilyen festmények, nem tudjuk. Nem érdemes erről filozofálgatni. Egyet tudunk, hogy bizonyára egy harmonikus, kinézetű, abszolút, bocsánat, hogy ezt mondom, de vonzó külsejű férfi lehetett. Tehát Isten nem terem csúnyát. Soha. És Krisztus Isten fia volt. De az a jellem, az vajon nekünk is olyan kívánatos? Az önmegtagadása? A kereszt hordozása? És itt most nem elsősorban még a Golgotáról van szó, hanem az egész földi életéről. Ahogy ő élt, ahogy ő küzdött, ahogy ő elvonult, ahogy ő próbált küzdeni a rossz ellen. Nekünk ez vonzó? Vagy úgy vagyunk vele, hogy nem értjük? Tiszteljük, de nem értjük. Mert nagyon sokan így vagyunk ezzel. Tiszteljük, de nem tudunk ezzel mit kezdeni. És ugye azt mondja Ézsaiás, hogy már a harmadik vers, hogy megvetett volt, emberektől elhagyatott, utált, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Most megkérdezem, hogy ez csak a Golgotára volt igaz? Hogy fájdalmak férfia? Betegség ismerője? Nem. Bizony nem. Mikor azt mondja a Szentírás egy helyen, hogy Krisztus hordozta az emberek erőtlenségét, hogy az emberek rá rohantak, hogy egyáltalán valamilyen módon csak rájuk nézzen, vagy legalább a ruháját tudják érinteni, mert az emberek el voltak gyötörve. És amikor ő a közelükbe volt, akkor esélyük volt, de milyen lehetett ezt Krisztusnak napi szinten elhordozni? Ugye ma nagyon sokan, tudjuk a celeb világból, belehalnak a népszerűségbe. Szó szerint. Nem tudják elfogadni, elviselni azt, hogy emberek rajonganak, emberek körülöttük vannak, nincs egy nyugodt pillanatuk sem, nagyon sokan ebbe bele őrülnek. És Krisztusnak ez milyen lehetett? Hordozni a terhet, hogy mindig és mindenhol azt várják tőle, hogy gyógyítson, azt várják tőle, hogy enni adjon, azt várják tőle, hogy úgy szórja az igét, ahogy az jó. Viselte az emberek erőtlenségeit. Milyen lehetett ezzel a felelősséggel együtt élni? Akkor a másik. Azt mondja az ige, hogy emberektől elhagyatott volt. Nagyon kevesen értették az ő igazi lényét földi életében. Rajongója az akad sok, de aki értette is, az nagyon kevés. Egyszer egy beszélgetésen, ahol beszéltünk így a magányosságról, meg nagyon sok minden téma felmerült, valaki azt mondta, hogy Krisztus volt a legmagányosabb ember a Földön. Mert ugye nagyon sok ember vette körül állandóan, tolongtak az emberek, ezrek, tízezrek. Meg hát a tanítványi közösség, ugye a 12 vele élt folyamatosan, vele volt, azért választotta őket. Mégis nagyon sokszor Jézusnak szembe kellett néznie a magánya. A meg nem értéssel, azzal, hogy félre magyarázzák, és még a tanítványai is nagyon sokszor egyszerűen nem tudtak felnőni az ő szintjére. Nyilván ő ezt irgalmasan kezelte, de milyen lehetett ezt átélni? És azt mondja itt Ézsaiás, hogy igen, mert ő a fájdalmak férfia volt, és akkor itt a negyedik verstől kezdve kezd rátérni arra, ami a lényeg. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebei által gyógyulunk meg. Én azt hiszem, hogy nekünk nagyon-nagyon magunkba kell nézni, mert Nem nagyon tudjuk nyilván elképzelni a mi lelki-szellemi fogyatékosságai miatt azt, hogy Jézusnak milyen szenvedéseket kellett elsősorban lelkileg kiállni. A fizikait lehet, hogy el tudjuk, majd erről is szeretnék azért egy-két gondolatot, de a lelkit azt nem. Sokan mondják, hogy Krisztusnak könnyű volt. Hát csodákat tett. Isteni hatalom volt az egész életében, uralta a természetet, uralta a betegségeket, mindent. Melyikünk tudna ezzel élni igazán? Szóval az, hogy Krisztus isteni hatalmat kapott az atyától, az egyúttal jelentette azt is, ami egy mérhetetlenül nagy felelősség volt, hogy ezt hogy használja. Szerintem egyikünk se tudna felnőni erre a szintre. És azt mondja Ézsaiás, hogy Jézus, a messiás, az Úr szolgája betegségeinket, fájdalmainkat hordozta, és azt mondja, és itt van a másik ellentétpár, a második ellentétpár második része, pedig mi azt hittük, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Mi volt Krisztus halálának a halálos ítéletnek az oka? Ugye a kétféle mondat hangzott el, ugye egyrészt a zsidó név felé egy mondat, amit ugye a rómaiaknak nem lehetett beadni, ugye a zsidó név felé mi volt kommunikálva? Isten károló. A rómaiak felé pedig micsoda? Az, hogy király. Király akar lenni. A rómaiaknak ez nem sokat számított, hogy Isten károló, őket ez nem érdekelte. De a zsidókat nyilván annál inkább. Nagyon sok ember hogy volt ezzel, amikor Krisztus meghalt? Úgy volt vele, hogy hát igen, világcsavargó, csaló, hát Isten bünteti, nem? Ez Isten büntetése azoknak, akik túl sokat képzelnek magukról. Az átlag zsidó, aki ott végigment a Via Dolorosán, ezt gondolta. Mert ezt mondták, hogy ezt kell gondolni. Akkor se volt ez másképp. Amit a tömegnek mondtak, a tömeg úgy csinált. Tömegember az akkor is volt, ma is van, és ugye Krisztus idejében is pláne, mert a papok mondták meg, hogy kiről, mikor, mit, hogy kell gondolni. És azt mondja az ige, hogy lehet, hogy azt hittük mi emberek, hogy őt Isten csapása sújtja, de nem. Azt mondja, hogy bűnei miatt kapott sebeket. Bűnei miatt törték össze. Szóval Krisztusnak a halála és áldozata tudatára kell bennünket ébreszten ezen a mai napon, és ugye két hét múlva ugye úrvacsora van, nagy valószínűséggel Lassi is erről fog majd beszélni, csak más kontextusban bizonyára, de tudatára kell minket ébreszten ahhoz, abban, hogy bármi nemű örömünk az életben azért van, mert ő megtette azt, amit más nem tett volna meg. És az a bűneink miatt törték össze, és így most szeretnék egy kicsit belemenni röviden Jézusnak a kihallgatásába. Ugye 6-szor hallgatták ki Jézust, teljesen szabálytalan módon, eleve éjszaka nem lett volna szabad kihallgatni őt, eleve nem lett volna szabad ez, hogy étlen szomjan, ugye nagy csütörtök éjszakája óta ő nem fogyasztott semmilyen eledelt vizet sem ivott, tehát nagy csütörtök estétől a haláláig, ugye péntek délutánig étlen szomjan, kialvatlanul kellett mindezt átélni. 6 kihallgatás, a kihallgatások közbeni megaláztatások, és gondoljunk abba bele, hogy egyetlen egy alkalommal nem szólhatott semmit a saját védelme érdekében. Mert Ézsaiás mit mond? Bűneink miatt törték össze. Mindenki járta a maga útját, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Krisztus, amikor szólt a kihallgatásai során, akkor az kizárólag akkor volt, amikor kellett. Amikor hamis vádakkal illették, semmit nem mondott. Van egy gondolat, amit az evangélisták mindig megemlítenek. Jézus hallgatott, és semmit sem felelt. Ez többször előfordul. Pilátus már föl is dühödik, és azt mondja, hogy hát ember, hát hatalmam van téged megölni, vagy megszabadítani. Nem szól semmit. Ugye Pilátus egy érdekes szereplője a történetnek. Ugye sokan, sokféleképpen ítélték meg az ő szerepét. Nyilvánvaló, hogy egy gyenge ember volt, ez nem kérdés. De tény, hogy ő az egyetlen a fontos közszereplők közül, aki valamit is hajlandó tenni azért, hogy Krisztust elengedjék. Bármennyire egy gyenge ember volt, bármennyire is később meg lehet ezt zsarolni, de mondjuk ki, hogy ez a pogány, kegyetlen zsarnok, aki megtette azt, hogy az áldozatok vérét összekeverte a zsidóknak a vérével a templomban, illetve hát egy lázadás alkalmával, tehát ő neki ez nem okozott gondot, mégis valahogy ebben az esetben azt kell mondjuk, hogy a legirgalmasabb, még akkor is, hogyha hát nem sikerül helytállnia. De ne legyünk igazságtalanok, és mondjuk azt ki, hogy bizony-bizony ő volt, amennyire lehetett, a legkönyörületesebb Krisztussal kapcsolatban eleinte. De a zsidók ugye úgy voltak vele, hogy meg kell halnia. Na most ugye ez a bűneink miatt törték össze. Hát a korbácsolásról beszéljünk egy kicsit. Ugye az átlag, ugye kiket volt szabad korbácsolni, ugye mindenkit, aki olyan bűn követett el, ami köztörvényes volt. Kivétel voltak a nők, és az olyan katona viselt római polgárok, akik hát tényleg római polgárok voltak, őket nem lehetett. Egyébként bárkit. Na most ez hogy zajlott? Ez úgy zajlott, hogy levetkőztették a szerencsétlent, kikötözték egy oszlophoz, hogy esélyese legyen onnan elmozdulni, és általában két katona végezte ezt a nem túl nemes feladatot, olyan korbácsokkal, amik ugye egy ilyen rövid nyele volt, rajta birkacsontok, illetve kicsiny vasgolyók esetenként, és hát bizony-bizony azért ahhoz, hogy ez tényleg olyan hatást érjen el, nagyon sokszor a katonának nekifutásból kellett ütni, tehát a legnagyobb erőkifejtést azért kellett végrehajtani, tehát nem gyenge volt az az ütés. Na most az, hogy Krisztus mennyit kapott, nem tudjuk. Ha jól tudom, ez lehet, hogy nem pontos, de azt hiszem, hogy 39 volt talán az a mennyiség, amit egy átlag ember kaphatott. Nem tudom, hogy ez volt-e a maximum, vagy ennél több is lehetett. A korabeli dokumentumok alapján tudhatjuk azt, hogy Krisztus kegyetlenül megkorbácsolták, tehát az átlagnál jobban. Na most, hogy ez miért történhetett? Teológiailag én azt mondom, hogy valószínűleg azért történhetett, mert annyira szelíd volt, hogy valószínűleg tüzelhette ez a katonákat. És úgy voltak vele, hogy még többet. Még többet üssünk. Még többet kapjon. Ugye a korbácsolásnak ugye mi az előzménye? Ugye Pilátus ugye próbál közbenjárni valahogy, próbálja azt mondani, hogy nézzétek, én ebben az emberben nem találtam bűnt. Azért gondoljunk bele, itt van ez a pogány uralkodó, akinek az emberi élet az nem sokat számít. De nem akarom én Pilátust szentként védeni, mert eszemágába sincs. De azért gondoljunk bele egy kicsit. Ott van Pilátus, és több lehetőséget megpróbál megragadni, hogy engedjék el Krisztust. Mert ő elengedné szíve szerint. A zsidók hajthatatlanok, és ugye Pilátus, és itt követi el az első nagy hibát, hogy némi könyörületet váltson ki, ezért talán még inkább elrendeli ezt a korbácsolást. Ugye nyilván ez egy szabály volt persze, hogy keresztre feszítés előtt meg kellett korbácsolni, de ugye Pilátusnak ez a mondat, hogy íme az ember. Ez talán arról szólhatott, hogy valahogy próbált volna hatni ezekre az emberekre. Nem sikerült, más kérdés, hogy nem sikerült. Azt is tudjuk, ugye, hogy Pilátus képtelen volt arra, hogy valódi döntést hozzon, olyan döntést, ami ténylegesen kedvező lett volna. Képtelen volt arra, hogy emberileg a legvégsőkig elmenjen, mert jobban féltette a saját hírnevét. Tehát nem volt erős jellem. De az a nem túl erős jellemű ember is azért elkövet több olyan mozzanatot, amivel próbálta menteni Krisztust. És ugye a megkorbácsolás, amiről azt kell tudnunk, hogy olyan mértékű fizikai fájdalmakat és sérüléseket okozott, amiben nagyon sokan belehaltak. Meg sem érték már a keresztfeszítést. Na most, ha Krisztus nem kímélték, és az átlagnál is többet kapott, ami nagy valószínűséggel így volt, akkor elképzelhetjük, hogy neki milyen sérülést okozott ez. Na most ugye még mindig a bűneink miatt törték össze című dolog, hogy ez az összetörés, ez bizony szó szerinti volt. Ugye mi volt a következő mozzanat, amit ugye általában az elítéltel végeztettek el? A keresztrúdnak a vízszintes részét kellett elvinni a vesztőhelyig. Na most ez onnan a korbácsolás szinterétől kb. 5-600 méter lehetett. Hát azért jó pár perces út, még akkor is, hogyha gyorsabb a tempó azért, tehát nem két perces séta volt, hanem azért annál több. Na most ugye az a hagyomány azt mondja, én nem tudom, hogy az evangélium alapján ez mennyire támaszható alá, emberileg el tudom fogadni és képzelni, hogy Krisztus háromszor esik el a kereszttel. Ugye ezt mondja a hagyomány, hogy elesik többször a kereszttel, az ige ugye erről nem ír, emberileg elképzelhető. Igen, egyrészt, és ugye annyira gyenge Jézus, hogy a kínzói is azt mondják, hogy képtelen. Egyszerűen nem bírja vinni a keresztet, meghal mielőtt még odaérnek, ezért, ugye mi történik, kényszerítenek egy embert, hogy vigye az ő keresztét. Tehát a zsidók úgy vannak vele, hogy jussunk már el a Golgotáig, hogy ott haljon meg, ne előbb. Mert a fölszegezés az még jó lenne. És ugye Krisztus képtelen arra, hogy vigye a keresztet. Nem bírja vinni. Egyébként azt hiszem, nem tudom, említettem, az előbb 30 és 50 kiló között volt ennek a fa gerendának a súlya, és ugye ezt meg kellett a vállal, a háttal támasztani. Na most gondoljunk bele, Krisztus kegyetlenül megkorbácsolták, és erre a testére rá helyezték ezt a bizonyos, rá dobták ezt a bizonyos gerendát. Hát én nem csodálom, hogy ezt nem bírta vinni. És ugye a keresztfeszítésről nem szeretnénk sokat, lehet olvasni ugye ebben a cikkben is, hogy ez hogy volt, Perzsiába találták ki, ugye tudjuk, rómaiak pedig tökéletessé tették, és ugye ők alkalmazták azt, hogy szegekkel erősítik oda az áldozatot, előtte ugye levetkőztetik, hanyat vágták a földön, még több vérveszteség legyen. Maga a keresztfeszítés annyi vérveszteséggel már nem járt, tehát a vérveszteségnek a tetemes része az a korbácsolásnak a következménye volt. De hogy miért Ézsaiás könyve ugye mit mond? Azt mondja, és ezt is idézem, hogy mint bárány, amit a mészárszék elé visznek. Úgy állt Jézus ott. És gondoljunk abba bele, ha egy Pilátus megindított ez a dolog. Egy olyan Pilátust, akiről tudjuk, hogy nem az emberség mintaképpen. Téged és engem vajon mire indít ez a dolog? Én azt hiszem, hogy meg kéne fogadnunk azt a tanácsát Ellen White-nak, hogy napi egy órát legalább elmékedjünk Krisztus kereszt haláláról. Mert az életéről sok jót elmondunk, sokszor nem igen tudunk mit kezdeni ezzel, hogy amiket mondott, főleg amikor az önmegtagadásról beszélt, főleg arról beszélt, hogy aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, stb. Mint engem, az nem mehet az Isten országába. Szóval vannak olyan mondatai Jézusnak, amivel még évtizedek után sem nagyon tudunk mit kezdeni. Ez legyünk őszinték saját magunkhoz, ez így van. De hogyha magunk elé próbáljuk idézni, hogy ő mit kellett értünk átélni, mert azt mondja Ézsaiás, hogy ez értünk volt. Ez érted volt, és értem volt. A te bűneid miatt törték össze, és az én bűneim miatt törték össze. A te bűneid miatt ütötték korbáccsal az átlagnál sokkal jobban, és az én bűneim miatt. És lehet sorolni. Ugye azt mondja Ézsaiás, hogy az emberek úgy álltak ehhez az egészhez, hogy hát Istentől van ez, nem? Csaló, csaló, a csalónak pedig szenvedni és meg kell halni. Igaz is, meg nem is, mert Krisztus ugye nem volt csaló, de semmiképpen nem. Ugyanakkor azt is mondja Ézsaiás, hogy az Úr akarata volt, hogy őt megrontsa betegség által. És sokan, én már hallottam ilyen ellenvetést is, hogy hát én Jézusban hiszek, de az Istenben nem hiszek, mert Isten a saját fiát így nem lehet. Saját fiát ilyen szenvedése odaadja. Engedi és hagyja, hogy a saját fiát így bántsák. Na ilyen Istennel nem szeretnék azonosulni. Volt, aki egyszer nekem azt mondta, hogy nézd, Jézus az a vöröshajú gyerek, az egy szimpatikus gyerek, de az Istent hagyjuk. Mert milyen Isten az, aki rázúdítja egy egész emberiség bűnét Krisztusra? Hát igen, ez az ember nem értette meg, amit a Szentírás határozottan mond, hogy Krisztus önként adta magát halálra. Ez nem úgy volt, hogy az atya odaállt, és azt mondta, hogy fiam, ezt kell tenned. Ez nem úgy volt, hogy az atya rákényszerítette a fiút arra, hogy ezt tegye, hanem azt mondja a Szentírás, hogy önként adta halálba magát. És mit? És ebben szebb a Károlyi fordítás, mert azt mondja, hogy önlelkét áldozatul adja. Krisztus azzal a tudattal vállalta, érted és értem mindezt, és a végén a halált, hogy emberileg, és most nagyon erősen aláhúzom ezt a szót, emberileg semmi garancia nem volt arra, hogy föltámad a halálból. Krisztus akkor is elvállalta volna önként, ha az a kockázat, hogy lehet, hogy az atya nem tudja föltámasztani, mert olyan súlyos a bűn. Más kérdés, hogy az evangéliumok tanúsága szerint Krisztus föltámadta halálból, de Jézusnak erre a kereszten semmilyen bizonyíték, csak a hit volt. Az, hogy ő hitt az atyában, hitt abban, hogy az atya el fogja fogadni ezt az áldozatot, és hitt abban, hogy az atya fel fogja végül támasztani a halálból. De érted és értem, ilyen tudattal ment a halálba. És még milyen halálba? Az első halálba? Nem. A másodikban. Mert Krisztus úgy kellett ott függjön, minthogyha az egész emberiség bűnéért egyetlen szemében kizárólag ő lenne a felelős. És ebben a tekintetben igaz az, amit Ézsaiás mond, hogy az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze. Belegondoltál, és belegondoltunk-e abba, hogy mit jelent az, hogy valakit mások bűne miatt von felelősségre maga az Isten? Nem emberek. Mert amit az emberek ott kitaláltak, az mind hamis vált. Jézus sem Isten káromló nem volt, sem új kormányt nem akart alakítani, semmi ilyesmi nem volt, ez csak azért kellett, hogy ezt a koncepciós pert, ezt valahogy lezavarják. Azt mondja Dánielnél, és ugye Ézsaiás is ezt megerősíti, hogy emberektől elhagyatott, és senki sem lesz. Nem csak embere nem lesz, még istene sem. Krisztus valóban helyettesünk volt, és ma az is. És igazából lehet, hogy mi nem úgy ünnepeljük a húsvétot, vagy egyáltalán nem, ahogy a keresztény világ. Nincs is ezzel semmi gond, a Biblia nem is köteles senkit arra, hogy ünnepelje. Arra viszont ad ajánlást, hogy emlékezzünk az Úrnak halálára. Ehhez nem kell feltétlenül nagypénteknek lenni. Más kérdés, hogy ilyenkor talán könnyebb erről beszélni, a világban is könnyebb erről beszélni, hiszen azért a nagypénteket nagyon sokan tudják, hogy mit jelent, és ez egy jó lehetőség arra, hogy bizonyságot tudjunk tenni, hogyha erre mód nyílik. De nekünk, akik ismerjük ezt, nekünk viszont emlékeznünk kell, nem csak az úrvacsorában Krisztus halálára. De Ézsaiás könyve, hála Istennek, nem csak a halálról szól. Na, ha csak arról szólna, akkor bizony-bizony nagyon borongos lenne ez az 53. fejezet. Hanem arról is szól, amit Ézsaiás így mond, hogy sokáig él. Igaz szolgám sokakat megigazít. Szóval Krisztus nem maradt a halál foglya. És ez az, ami a legjobb hír számodra és számomra. Mert ez önmagában, amilyen fizikai szenvedéseket áltja, a lelkiről fogalmunk nincs, mert egyszerűen azt leírni nem lehet. Tehát azt leírni nem lehet, ahogyan Krisztus átérezte azt, hogy az atya haragja rá zúdul. Ezt nem tudod se te, sem én átérezni, átgondolni, megérteni, felfogni. Nem tudjuk. De azt viszont fel tudjuk fogni, hogy Krisztus feltámadt a halálból, nem maradt a sírnak a fogja, és azt mondja az ige, és itt már Isten beszél, tehát az atya maga beszél, azt mondja, hogy az én igaz szolgám sokakat megigazít, és az ő ismerete az, ami igazzá teszi az embert. Mi az, ami igazzá tesz téged és engem? Krisztus ismerete. Milyen a kapcsolatom a megfeszített, de föltámadt Krisztussal? Ő az én barátom? Ő az én jobb kezem felől van? Tudom-e minden nap azt mondani, hogy igen, én ennek a lénynek a kezébe teszem az életemet? Mert azt mondja itt Ézsaiás, hogy igaz szolgám ismerete az, ami igazzá tesz bennünket, ami megszabadít a bűntől. Nem az, hogy én mennyi vallási buzgó tettet teszek. Annak is van helye, persze, hogy van, de nem ez, hanem igaz szolgámnak az ismerete. Hogy ismerem őt, és úgy ismerem, mint egyfelől a fájdalmak férfia, a betegség ismerője, másfelől pedig úgy ismerem, ahogyan beszél Ézsaiás könyve, mert mit mond? Azt mondja, hogy mivel önlelkét halálra adta, ezért, és amit idézett Judit is, zsákmányt osztok neki, helyet a hatalmasok között, és látni fogja lelke szenvedése folytán azt, ami a lényeg, hogy tömegek ott lesznek az Isten országában. És ugye mit mond az ige? Azt mondja, hogy a Károlyi fordítás, hogy ő zsákmányt oszt. Ki lesz Krisztus? A föld új uralkodója. Benned és bennem milyen tudatot ébreszt az, hogy olyan uralkodó van kirendelve, aki átélte mindezt, amiről az előbb beszéltem. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb bizalomra és szeretetre adhat okot az vele szemben, amiről eddig beszéltünk. És ugye, hogyha az utolsó ítélettel kapcsolatban vannak félelmeink, akkor talán segíthetnek ezek a gondolatok abban, hogy ezek a félelmek, ezek ne verjenek gyökeret bennünk. Mert az utolsó ítélet nem akkor félelmetes, nem azért félelmetes, aki végzi, hanem azért félelmetes, hogyha mi nem teszünk rendbe a dolgainkat. Azért félelmetes, hogyha nem Krisztus ismerete van, hanem csak a vallás ismerete van, meg az egyház ismerete van, ami jó, csak nem elég. Nekünk a megfeszített és föltámadott Krisztus ismeretére van szükségünk. És ugye mit mond Ézsaiás? Azt mondja, hogy miért kap Krisztus ilyen hatalmat? Mert önlelkét halálba adta, hagyta, hogy a bűnösök közé számlálják, ugye gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig ugye bűnözők között akarták eltemetni. De Isten nem akarta, hogy az ő fia bűnöző kieltelen sírjába kerüljön. És ma is azt akarja, hogy Krisztus ne a feledés sírjába legyen, hanem a mi életünk által, a mi szeretetünk által, a mi magatartásunk által minden ember számára támadjon fel Krisztus. Nagy felelősség, de én azt hiszem, hogy ha időzünk Krisztus keresztjénél, akkor sokkal-sokkal nagyobb reményünk és esélyünk van arra, hogy ezt mi be tudjuk tölteni. És ne felejtsük el, és ez az áró gondolat, hogy Krisztus királyként fog visszajönni másodszor. Királyként jön másodszor, és mindenkinek látnia kell. Ugye, mit mondhatunk azzal kapcsolatban, hogy a bűn szempontjából, ugye azt mondja az ige, hogy minden eltöröltetik, ami a bűn folyománya, egy valami nem. Mi az, ami nem? Pontosan. Krisztus kezén, fején, lábán, mindörökké, amíg az örökké valóság létezik, amíg az Atya trónja áll, ott maradnak a sebek, és ott maradnak a megaláztatásának a jelei. Gondolj abba bele, hogy számtalan teremtett világ, ahol értelmes lények milliárdjai vannak, mert ebbe biztosak vagyunk. A Biblia alapján biztosak lehetünk. Látják ezt, hogy Krisztus kezén, fején ott vannak a sebek helyei, ott vannak a szögek helyei, a tövis korona okozta sérülések, a lándzsának egy gyalogsági dárdával szúrták egyébként oldalba, ilyen másfél méter hosszú lehetett. Ez mind ott van rajta. És amikor másodszor eljön a földre, akkor ezek a nagy emberek, akik akkora nagy ember, és azt most idézőjelbe értem, akkora embernek képzelték magukat, mint Kajafás, Annás, a többiek. Az a szerencsétlen Pilátus is. Látni fogja, amint eljön. És Habakuk azt mondja, hogy sugarak támadnak mellőle, nagyon érdekes, mert a fordítás rossz. Azt mondja, hogy sugarak támadnak az ő oldalából. Tehát fénysugarak fognak Krisztus sebhelyéből szó szerint érkezni. És ezt ezeknek az embereknek, akik közreműködtek az ő halálában, közreműködtek az ő megalázásában, az ő megölésében, látni kell. És te és én tudhatod, és tudhatom, hogy olyan királyunk van, akinek a koronája te és én lehetünk. Akarunk-e az ő koronájának az égkövei lenni? Mert Krisztus meg fogják koronázni a föld királyává, ez nem kérdés. Hogy a jövő az Krisztusé. Krisztusnak az uralkodása jön a földre. Hiszen az Atya neki adta a földet. Ez nem kérdés, ez már eldőlt. De miért adta neki? Hát mindezért. Mert bűneink miatt törték össze, mert emberektől elhagyatott volt, mert Istentől való elhagyatottságot is elvállalt azért, hogy te és én éljünk már most. És még inkább az örök életben. Én azt hiszem, hogy én nem tudom tovább fokozni ezeket a gondolatokat, és nem is szeretném, hanem azt kívánom, hogy legyen az Úr igaz szolgálja számunkra a tökéletes ismeret forrása, és az ismeretet itt most ne elméletileg értsük, mert az lehet, hogy van, hanem annál sokkal több. Egy szeretet kapcsolat, hogy minden nap el tudom azt mondani, hogy igen, Uram Jézus, én a te kezedbe átszegzett, kifeszített, meggyötört, de most már föltámadott lényedre helyezem az én életemet, és ő rá bízom, te rád bízom az én utolsó órámat is a te kegyelmed által. A Jóisten adja meg ezt nekünk, hogy mi ilyen mondatokkal, ilyen elhatározásokkal tudjuk napi szinten élni az életünket egészen a mennyek országáig. Amen. És miközben elfoglalom őrhelyemet, választottam egy éneket, amit lehet, hogy sokan nem ismerünk, én igen, úgyhogy szerintem el fogjuk tudni énekelni, és nem nehézik meg, mert hogy nagyon érdekes tulajdonság ennek az éneknek az, hogy egy versor ismétlődik háromszor, és a harmadikban van egy picike is eltérés az utolsó gyulfaki sor részletben, ezért nem lesz nehéz az ének. És azt hiszem, hogy ez az ének úrvacsorán egyébként illendő lenne énekelni. Hát majd lehet, hogy ezután fogjuk. Egészen tömören és szépen beszél arról, hogy mit jelent Jézus áldozata. Keressük ki tehát ennek tükrében a 112-es számú éneket. És a 112-es számú éneknek az első két versét énekeljük, és ima után pedig a harmadikat, hogy úgy kezdődik, hogy Krisztus ártatlan bárány, miért meghaltál, és hát ugye van is eldolgozta természetesen, nem is kérdezik, a Máté Pasimat a mikor kórisában benne van, picit másképp, mint ahogy énekeljük, de benne van. Valószínűleg az az autentikusabb dallam, de mi most ezt énekeljük, tehát a 112-es éneket. Több száz évvel a megtörténtek előtt kimerted jelenteni, hogy így lesz. És köszönjük azt, hogy ez így lett. Így történt, mert így kellett történni. És köszönjük, hogy Krisztus nem vonta magát ki ebből, hanem amit a te nagy tervedben benne volt, önként adta halálra magát. Mindannyiunk helyett. Kérünk szépen arra, édesekem, hogy ennek minden tanulságát, amit le tudunk vonni emberileg, napi szinten le tudjuk vonni, hiszen nem elég erről egyszer meggyőződni. Nem elég erről egyszer gondolkodni. Hanem ennek kell áthatni az egész életünket, az ismerte. Hogy mit tett helyettünk, értünk és nekünk. Köszönjük azt, hogy őt felkented, és nem csak erre kentett fel, hanem ami az evangélium és az örömhír másik nagy része,
és talán ennél is hatalmasabb része, hogy fölkenteződik, mint a Föld inkább. Köszönjük azt, hogy bízhatunk abban, hogy ő a király, és hogy ő fog uralkodni a Földön a te akaratod szerint. Bízhatunk abban, hogy az ő uralkodása az jogosság és igazság alapján van, és bízhatunk abban, hogy bár ez a világ, ez nagyon halad rohamosan a vég felé, de a vég az egy újnak a kezdete. Az annak a kezdete, hogy Krisztus király uralkodik a Földön, és a mennyben. És köszönjük azt, hogy az ő uralkodásának soha nem lesz vége. És szeretnénk azt, jó atyánk, és kérjük is tőled a te ígéreted beteljesedéseként, hogy valamennyien, akik itt vagyunk, úgy legyünk ott az ő országában, mint akik várják és látták az ő megjelenését. Ne kajatásokként, ne annásokként, ne pilátusokként remegjünk az ő eljövetelekor, hanem énekeljük a győztesek énekét. A bárány énekét, azt az éneket, amit csak azok tudnak megtanulni, akik ő vele személyes kapcsolatban. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Köszönjük, hogy Krisztus által valamennyinek üdvösséget szereztél, kivételmenti. Ezért álljunk és magasztaljuk a tennünk mellett.
Amen.
Utolsó. Én azt hiszem, hogy ez az igény vagy a kommentát nem tudom most tűzünk. Tiszteltessük. És ő is
Amen. Amen.